Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 264. dicséret első versét énekeljük. A 264. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem. Elfoglalva a 226. dicséret első három versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi is elmondjuk az énekíróval együtt, hogy rajtad kívül nincs kihez járulnunk, nincs ki által gyógyulnunk betegségeinkből, nyomorúságainkból, nincs ki által megszabadulni bűneinkből, megkötözöttségeinkből, csak egyedül általad. És ezért jövünk, hogy most itt átéljük a te munkádat az életünkben. Mert tudjuk, hogy te, amit elkezdtél, azt nem hagyod félbe. És te már elkezdted bennünk a jó munkát. Hisz azért vagyunk itt. Megszólítottál, hívtál, és mi engedtünk ennek a hívásnak, és eljöttünk, és kérünk, folytasd. Ne álljunk csak itt meg, hanem az, hogy megismerjünk téged teljes szívünkkel, lényünkkel, hogy szeressünk téged, és neked éljünk. Hogy mindig szabadra figyeljünk, Urunk, és az szerint haladjunk ebben a világban, ahogy te mutatod nekünk az utat. És köszönjük, hogy most beletekinthetünk az igébe, amely által kijelented magad nekünk. Hiszen a te igéd által ismerhetünk meg annak, aki vagy. És bocsásd meg, amikor nem a te kijelentéseden tájékozódtunk, hanem képzelődtünk rólad, vagy esetleg magunknak gyártottunk isteneket. De köszönjük, hogy megmutattad, hogy azok nem istenek, azok semmik, ennek a világnak a termékei, vagy a te teremtményeid. És bocsáss meg, hogy azokhoz fordultunk ahelyett, hogy mindjárt téged kerestünk volna, de megtéveszt a világ, hisz a sátán azt akarja, hogy nehogy találkozzunk veled, és el ne jussunk a Golgotára, ahol leúlhat hátunkról minden teher, ahol felszabadulhatunk szívünkben, lényünkben, egész életünkben, a bűntől, a szolgaságtól, és szabad emberként dicsőíthetünk és követhetünk téged. Ó, Urunk, kérünk, így vonj most magadhoz, hogy mindattól megszabaduljunk, amit tőled el akar terelni, és egyedül rád figyeljünk. Kérünk, Szentlélek, Úristen, tisztítsd ki a szívünket, tölts fel igéddel, önmagaddal, és add, hogy az íge jó talajra hullhasson most a szívünkbe, hogy azt befogadjuk, és teremjünk 30-60-100 annyi gyümölcsöt a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Galatákhoz írott leveléből, mégpedig a 4. fejezetből, a 4. fejezet első 7 verséből. Tehát Pál apostol Galatákhoz írott levele 4. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Kedves testvéreim, Pál apostol csodálatos dolgokat beszél ebben a levélben. Olyan dolgokat, amiket csak is egy Istentől küldött ember mondhat. Egy olyan ember, aki beletekintett az Isten szívébe és Isten világába. Az Isten szíve Jézus Krisztus. Igen, Istennek a szíve, amely értünk dobog, amely minket szeret, az Krisztus. Isten a szívét küldte el ebbe a világba, a szívét adta a Golgotai keresztre, azért, hogy minket megmentsen. És beletekintett az apostol Isten világába, és ott olyan csodálatos dolgokat tapasztalt, amit ebben a földi világban nem lehet megtapasztalni. Az előző fejezet végén elmondta azt, amit a saját életében átélt, aki Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. És ezt maga is átélte. Átélte, amikor találkozott vele Jézus Krisztus a damaszkuszi úton, hogy az ő addigi élete Jézussal együtt a Golgota keresztjére került, megfeszítetett, és egy új ember kezdett el élni, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg. És amikor ő mindezt átélte, akkor be is merítkezett. A bemerítkezés vagy megkeresztelkedés látszólagosan, tehát szemünk előtt ábrázolja ki azt, hogy mi is történt, meg mi is történik velünk. A keresztség arról beszél, hogy meghalunk a múlt életünknek, meghalunk annak, ahogy eddig éltünk Krisztussal, és egy új kezdődik el. Így fejezést ki, hogy Krisztust öltöttétek magatokra. Tehát amikor átadom az életem Krisztusnak, az addigi természetemet, az addigi életemet levetem. Leveszi rólam, olyan, mint egy elhasználódott ruházat, és ad helyette egy újat, önmagát. Hogy a Krisztust öltöttétek magatokra. És ez azért lényeges, mert tulajdonképpen Krisztusnak a lénye az élete, mint egy védő öltözet. Úgy adja ránk Isten. Azért kell fölvenni Krisztust, felöltözni Krisztust magunkra, hogy legyen védettségünk ebben a világban. Legyen védettségünk a bűn vírusa ellen. Ugye, mert ha ez nem történik meg, ha nem öltöm fel Krisztust, akkor továbbra is védtelen, kiszolgáltatott leszek a bűnnel és a világgal szemben. Hiszen Jézus Krisztus nélkül pontosan azt tapasztaltuk. Azért van szükség arra, hogy Jézus eljöjjön és belépjen az életünkbe, mert amíg ez nem történik meg, addig a bűn uralkodik. Addig azt tapasztaljuk, hogy ami szépnek, jónak látszik, és az egy idő után elromlik. És azt látjuk, hogy mennyi nyomorúság, baj keletkezik az életünkbe. És hogyha csak felszínesen ismerjük meg az Urat, ha csak valami teológiai elképzelésünk, látásunk van róla, nem lesz védettség. A védettség az azt jelenti, hogy ő benne elrejtődik az életem. Nem tud a szívemhez férkőzni a gonosz. Mondhatnánk úgy, hogy most már, mivel Krisztus van a szívemben, ő lesz az ajtón álló, az őr. És ő nem engedi be azt, ami ártalmunkra van. Tehát Krisztust öltöttétek magatokra. És milyen nagyszerű, hogy Isten gondoskodik ilyen védő öltözetről. Ugye ma is lehet látni, hogy vannak helyek, intézmények, ahol csak úgy lehet bemenni, hogy be kell öltözni védő ruhába, nehogy az ott levő szemét, esetleg egy beteget megfertőzzünk. De mert ez a ruházat megvéd. És így adja Isten ezt az öltözetet, hogy ne fertőződjünk meg másrészt, ne fertőzzünk meg másokat a bűnnel. Hogy valami újat, valami más tudjunk fölmutatni, mint amit eddig ugye mutattunk, vagy eddig láttak a mi életünkön keresztül. És elmondja, hogy ha Krisztust öltöttük a szívünkbe, és a Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám utódai vagyunk, és ígéret szerint örökösök. Ábrahám utódai, és ígéret szerint örökösök. Ugye ezt azért kellett leírnia, mert ugye a zsidóból lett keresztjének, támadták a pogányokból lett keresztjéneket, és azt mondták, hogy különbség van köztünk. Ti nem vagytok, mondták a zsidó keresztjének, a pogány keresztjéneknek, nem vagytok velünk egyenrangúak. Ti nem tartotok ott, mint mi, mert nem lettetek zsidóvá, nem metélkedtetek körül, nem ismeritek a törvényt. És Pál azt mondja, ha megismertétek Krisztust, akkor ti igenis Ábrahám utódai vagytok, vagyis olyanok vagytok Isten előtt, mintha zsidóknak születtetek volna. Tehát a zsidók nem többek, ti meg nem vagytok kevesebbek. Mik vagytok? Örökösök. Krisztus által Isten örökösei. És ez egy óriási dolog, hogy azok, akik nem ismerték az élő Istent, hanem mindenféle bálványokat imádtak, és jártak a maguk természete indulata szerint, azok egyszer csak Isten gyermekeivé lehetnek. Hiszen Pál apostol idejében a zsidók úgy gondolták, hogy a pogányok azok el vannak vetve Istentől. És maguk a pogányok is azt élték meg, hogy mi el vagyunk választva Istentől, nem mehetünk a közelébe, mert bűnösök vagyunk. És Isten lehetővé tette, hogy a nem zsidók és az ő gyermekei legyenek. Hogyan? Krisztus által. Jézus Krisztus által lehetünk az ő gyermekei. És így lehetünk az örökösök. És ez egy nagyszerű dolog. És végig kell gondolni, hogy tekintünk mi magunkra. Látom én azt, hogy Isten örököse vagyok. Aztán folytatja Pál, és azt mondja, ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. És Pál elmondja a galatáknak, hogy nem kell aggódnotok, mert én, mondja magáról, zsidónak születtem, de mégis kiskorú voltam addig, amíg Jézust meg nem ismertem. És ugyanúgy a pogányok is kiskorúak. A kiskorú az azt jelenti, hogy gyámság alá van rendelve. Az apa rendelkezik az élete fölött, az apa dönt, az apa irányítja. Nincs önálló döntése, jogi döntése. És tehát más dönt helyette. Ugye mind a ketten kiskorúak voltunk. Igen, a zsidó, aki örökösnek gondolta magát, ő is, hiába volt örökös, kiskorú, mondja Pál apostol. És ez azt jelenti, semmiben sem különbözik a szolgától. Örökös, de kiskorú, és olyan, mint a szolga. Ugye mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem rendelkezhet az atyának a javaival. Őnek is csak az van, amit kirendelnek. Az atyától kapja az étkezést, a ruházatot, azt teszi, amit az apa mond neki, és ha felnőtt lesz, akkor már maga dönt. Maga fogja irányítani a gazdaságot. Maga fog másoknak parancsot adni. Már nem szolga, hanem gazda. És mit mond? Hogy amíg az örökös kiskorú semmibe sem különbözik a szolgától. És ennek fontos üzenete van, hogy el kell gondolkodni, hogy még kiskorú vagyok, vagy már felnőttem hitben. A kiskorú azt mondja, nem különbözik a szolgától. Vagyis semmiben sem más az élete, mint mondjuk a nem hívőnek, mint annak, aki a világ útján jár. Tehát az, hogy hol tartok, hiába vagyok örökös, újjászületek, de kell növekedni, fel kell nőni a hitben, mert amíg csak kiskorú vagyok, amíg nincs önálló látásom, nem ismerem fel Isten akaratát, vezetését, addig, és a magam útján járok, addig nem vagyok sokkal előrébb, mint az, aki nem ismeri az Istent. Tehát nem elég csak eljutni a vallásig. Ugye Pál is vallásos zsidó volt, nagyon komolyan vette az Ószövetséget, de kiskorú volt a hitben, és nem különbözött másoktól, a szolgától, a nem hívőtől, a pogánytól. Miért? Hiába volt ő vallásos, de mit csinált? Üldözte azokat, akik másképp éltek és gondolkodtak, börtönbe juttatta őket, ha kellett. Ott állt István megkövezésénél. Tehát ő sem volt más, mint bárki. És az, hogy mi kiskorúak vagyunk, vagy felnőttek, az pont azt mutatja meg, hogy különbözik-e az életünk a nem hívőkétől. Lehet-e látni, hogy másabb? Hogy igen, mi másképp gondolkodunk, más döntéseket hozunk, másfajta az életvitelünk, mint a nem hívőké. És különösen ebben a mai világban lehet-e ezt a különbséget látni? És merjük-e fölvállalni azt, hogy Krisztushoz tartozunk? Merjük-e vállalni Jézusnak az akaratát ebben a világban? Merjük-e vállalni a tanítását, az életmódját, akkor is, ha ezáltal esetleg összeütközésbe kerülünk másokkal? Tehát, hogy szolgák vagy szabadok vagyunk, az azt mutatja meg, hogy az mutatja meg, ahogyan élünk, ahogy ebben a világban részt veszünk. Az örökös, amíg kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Ez olyan megdöbbentő dolog, hogy azt mondja Pál, hogy az örökös mindennek az ura, és mégis úgy él, mintha szolga lenne. Nem látszik, hogy minden az övé. Nem látszik, hogy abban a házban ő a gazda, mert kiskorú, és ugyanolyan, mint a szolga. És sokszor ránk, mintha ez lenne jellemző. Bele tartozunk az egyházba, de mégis úgy élünk, mint a szolga. Nem látszik, hogy mi Isten országa fölnőtt polgárai vagyunk. Nem látszik, hogy milyen Isten ígéretei. Látszik? Úgy élünk, hogy vannak ígéreteink Istentől, és az ahhoz ragaszkodunk, azt meg is éljük, abba bele is kapaszkodunk. Úgy eszembe jutott, hogy a tékozló fiúnak a bátyja, az idősebbik fiú, aki nem ment el otthonról. Otthon volt az atyai házban, és egyáltalán nem látszott, hogy ő a tulajdonos. Nem látszódott az életében, a magatartásában, hogy ő otthon van, és ami az atyáé, az az övé is. És ez akkor derül ki, amikor hazajön a kisebbik testvér, aki mindent eltékozolt, és az atya szeretettel, megbocsátással hazafogadja, és hazajön a munkából, ugye az idősebb fiú, és hallja, hogy otthon zene van, tánc, mulatság, öröm, ugye hogy mernek itt örülni nélkülem, És akkor megkérdi a szolgát, és az elmondja, hogy hazajött a testvéred. És apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor megharagudott, nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte, ő azonban ezt mondta, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Ez a megdöbbentő. Ott van az atyai házban, és úgy éli meg, hogy ő szolga. Úgy él az atya javaival, úgy él mindennel, ami ott neki rendelkezésére áll, mint egy szolga. És nem úgy, mint aki gazda, mint akié minden, és mit fog neki mondani az apa? Fiam, hát te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Hát ennek az idősebb fiúnak úgy kellett volna otthon élni, hogy örülök, hogy az apámmal vagyok, hogy együtt vagyok vele, hát kell annál nagyobb boldogság, hogy az apámhoz tartozok, és vele lehetek. És úgy kellett volna mindenre tekinteni, hogy ez az enyém. Hogy én itt nem szolga vagyok, hanem tulajdonos, gazdag. Én hogy vagyok az Isten országában? Úgy, hogy örülök, hogy otthon vagyok. Az atyával lehetek, és örülök neki, vagy kínból vagyok. Jaj, hát már megint Isten tiszta, jaj, már elrész, jaj, hát a Biblia azért néha kézbe kell venni, vagy örömöt jelent nekem, mert találkozom az én atyámmal, és úgy veszek részt mindenben, hogy minden az enyém. Hányan úgy látják, hogy hát semmit sem szabad. Azt jelenti hívőnek lenni, ne tedd ezt, ne tedd azt. És az a nagykorúság, amikor látom azt, hogy mit szabad tennem. Szabad mit tennem. Tehát Pál rámutatott arra, hogy nagykorúnak lenni azt jelenti, amikor látom, hogy ura lehetek mindennek, amikor látom, hogy élhetek az Úr Jézus hatalmával, erejével, amikor Jézus Gadarába tart a Genezáret taván a tanítványokkal, és kitör egy hatalmas vihar, és a tanítványok kétségbe esnek, mert úgy látják, hogy a vihar lesz a győztes, és belevesznek a Genezáret tavába, és Jézus meg alszik, és nincs itt. És amikor oda mennek, és felébresztik, Jézus lecsendesíti a vihart, de megkérdezi, miért féltek ennyire, és hol van a ti hitetek? Hát ha te fiú vagy, ha te már felnőtt vagy, felnőtt örökös, ha Istenhez tartozol, akkor nem kell már kétségbe esned, mert élhetsz az Isten tenyerében, oltalmában, bízhatsz a hatalmában. Igen, Jézus nem azt mondta, hogy természetes, megértelek benneteket, ilyen viharba csak félni lehet. De ez egy olyan rettentő vihar, hogy nem is csodálkozom, hogy ti tapasztalt halászok is féltek. De nem ezt mondta. Nem megértő volt, igen, hát persze, hanem azt mondta, hogy miért féltek. Hogy nektek bárhogy zúg a vihar, nem kell félni. Mert mit olvastunk? Hogyha kiskorú, nem különbözik a szolgától. Ha egy másik hajó is volt ott a Genezáret tengerén abban az időben, abban ugyanúgy féltek a hajósok. Azban olyan emberek voltak, akik még nem ismerték Isten kegyelmét és szeretetét, világos nem is volt az ő hajójukban Jézus. Biztos, hogy ugyanúgy meg voltak rémülve, mint a tanítványok. Akkor mi a különbség? Mi a különbség, hogy ők Krisztushoz tartoznak, és ugyanúgy kétségbe vannak esve, mint azok a hajósok, akik még Krisztus nélkül vannak a vízen? Akiknek még nincs hitük. Hol a különbség? És próbáljunk odaállni Isten elé elcsendesedve, és megkérdezni, Uram, van-e az én életemben különbség a nem hívőtől? Akkor belekerülök egy élethelyzetbe, egy nehéz szituációba, meglátszik-e, hogy én másképp élem meg, meglátszik-e, hogy én bízom benned, meglátszik-e, hogy velem vagy a hajóban. Tehát Pál folytatja, a kiskorú nem különbözik, pedig ura mindennek, gyámok, gondozók felügyele alatt áll az apa által megszabott ideig. Tehát gondozók felügyelete alatt áll, vagyis nem ura saját életének, mások szabják meg az életének a menetét, és azt mondja, így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgasságra. Tehát Pál apostol saját magát is besorolja oda, hogy hiába volt az Ószövetségi Egyház tagja, hiába volt rabbi, tudós ember, kiskorú volt. Ugyanúgy, mint a galaták, akik nem ismerték az Ószövetséget, ugye a szolgaság alá voltunk vetve, a világ elemei alá voltunk vetve szolgasságra. Tehát Pál sem különbözött tőlük. Ennek a világnak, a világ elemeinek a szolgái voltak. Vagyis a félelem, a babonaság, a varázslás, meg ki tudja, mi volt az, ami irányította a galaták életét. Ki voltak szolgáltatva a szenvedélyeiknek, vágyaiknak, a régi természetüknek, indulatuknak, ami azt jelentette, hogy ezek uralkodtak rajtuk. Nem tudtak nemet mondani. Nem tudtak nemet mondani a szenvedélyeikre. Lehet, hogy látták, hogy ez már rossz irányba visz, de nem tudta azt mondani, hogy többé nem veszem föl a poharat. Nem tudtak nemet mondani az indulatukra. Látták, hogy az káros, látták, hogy az nem old meg semmit, de nem volt fölötte hatalmuk. Gondoljunk csak Jónásra. Amikor Isten elküldi Ninivébe, aztán nem akar menni, de egy kerülővel Isten mégis eljuttatja oda. Ugye, vesz egy kis tenger alatt járó leckét. Nem? És utána mégiscsak elmegy Ninivébe. És amikor odaér, akkor azt várja, hogy majd Isten kiszolgálja az ő gyűlöletét, és elpusztítja a pogány Ninivét. De amikor azzal szembesül, hogy Ninive megtér, ezt nem bírja elviselni. És tele lesz a szíve haraggal. Mert tele lesz haraggal. Haragszik még Istenre is. És akkor Isten elkezdi tanítani. És ad egy ilyen, egy bokrot neki. Hatalmas meleg volt, majd rosszul lett a napszúrástól. És akkor hát durcáskodik Jónás, Isten pedig ad egy bokrot. Egyik persze a másikra nő egy bokor, és akkor Jónás megvan elégedve, de jó, várom, azok elpusztuljanak, én meg itt a jó kis árnyékba majd, mint egy árnyékos moziba nézem, hogy vesznek el. És amikor Isten nem ítél el, nem pusztítja el őket, másnapra meg elszárad a bokor, akkor dühös lesz, és haragszik. És az Isten megkérdezi őt, hogy Jónás, igazad van, hogy haragszol? És mit mond? Igazam. Hát persze, hogy igazam van. Haragszom, mint halálni. Ugye az indulat, mert nem tud az indulatán uralkodni. Ezt jelenti a kiskorúság. Jónás próféta, és mégis kiskorú. Miért? Mert nem ismeri Krisztust. Ő még nem ismeri Krisztust. Ő Krisztus előtt él. Mit mond Pál? Mikor jön el a változás? De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. A megoldás Istennél van. De ezt a megoldás nyilvánvalóvá tette. Ide adta nekünk az ő saját fiát. Elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy megváltsa a törvény alatt levőket. A változásnak a lehetősége Krisztusban jött el. Isten küldte. Mégpedig, amikor eljött az ideje, a megfelelő időben küldte Isten Jézust. Azért, hogy megmentsen bennünket. Tehát Jézus nem úgy született, mint mi, hogy egyszer csak ráébredünk, hogy itt vagyunk ebbe a világba, hanem Jézus tudatosan jött ebbe a világba. Küldetés teljesít. Isten azt mondta, fiam, menj el, mert ez az ember, akit teremtettem, akit szeretek, ez a vesztélybe rohan. El fog pusztulni. A gonosz és a benne munkálkodó bűn a vesztélybe viszi. Mert ez az ember nem hallgatott rám, és most sem akar rám hallgatni. Menj el, mentsd meg őket, adj nekik lehetőséget arra, hogy visszataláljanak hozzám. És Jézus tudta, hogy az eljövetel nem csak annyit jelent, hogy ő elkezd majd Isten szeretetéről beszélni, hogy szépen szól hozzánk, hanem neki ez sokba fog kerülni. Így olvassuk, eljött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Az, hogy megváltson, ez az eredeti szövegben egy olyan kifejezés, ami visszavásárlást jelent. Tehát olyan, mint amikor elmentek a piacra, és azt mondták, hogy szeretnék vásárolni egy bárányt, hogy bemutassam Istennek. Áldozatul mennyibe kerül? És megmondták, mennyibe kerül a bárány. De tehát eljött Jézus, hogy megvásároljon, visszavásároljon minket az atyának. Mit jelent ez? Azt, hogy a teremtés után a bűnesetkor az ember elfordult Istentől, és a sátánra hallgatott. Szinte a sátáné lett, odaadta magát a gonosznak, és a gonosz rendelkezik vele, irányítja. És Jézus eljött, hogy visszavegyen, de nem ad olcsón, nem ad ingyen a sátán. Mondja, hogy az emberért fizetni kell, sokba kerül. De nem aranyat kért, ezüstöt, drága kincseket, birodalmakat, hanem életet kért. Életet kért. Azt mondta a sátán Jézusnak, viheted az embert, de tudod, mit kérek helyette? Az életedet. Az életedet. Vállalod? És Jézus azt mondta, igen. És tudjuk, hogy a Golgotán valóban odaadta az életét. Tehát erre így kell gondolni, hogy Krisztusnak az életébe kerültünk, és nincs más út, mód a megváltásra, arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Ki fizette az árat? És így kerülhetünk vissza az Istennel való élő kapcsolatba, és lehetünk gyermekei. Tehát eljött, hogy megváltsa, visszavásárolja az embert, hogy Isten fia lehessen. Csodálatos, fantasztikus visszavásárolás. Mondja, hát ti erre lettetek teremtve, hogy Isten gyermekei legyetek. De ez nem megy automatikusan. Nem arról van szó, hogy Jézus kifizette ott az árat a kereszten, és bármi lesz. Bármi lesz ezen a földön, bárhogy alakul az emberiség élete, végül mindenki bemasírozik az örök életre. lehetünk gonosztevők, lehetünk istentelenek, tömeggyilkosok, de Krisztus megvásárolt. Nem, ez nem így működik. Még csak nem is úgy, hogy beletartozol egy felekezetbe, egy vallásba, meg vagy keresztelve, hanem János apostol arról beszél, hogy akik befogadták őt, a saját világába jött, és akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Tehát ez a mi részünk. Jézus kifizette a kereszten, de ez a mi részünk, az én részem, mindannyiunké, hogy befogadjam őt, a megváltót az életembe. Hitáltal, hogy hiszek az ő nevében. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó. Ez az én részem. És hogyha ezt így hiszem, akkor fiú leszek, Isten gyermeke. És innentől már úgy halad a dolog, hogy Isten gyermekeként élek. Már nem a magam feje után megyek, hanem hallgatok az atyára, figyelek rá, lesem, hogy mi az ő akarata. Mint hogy a kisgyermek figyeli a szülőt, tanul tőle. Még az állatvilágban is lehet látni, hogy akár egy macska, egy kismacska figyel a nagyobbra, vagy figyel az anyjára, hogy mit, hogyan csinál, és leutánozza. Ő is azt akarja, úgy akarja, mint az anyja. Ezt jelenti gyermeknek lenni. Figyelem a mennyei atyámat, mit, hogyan tesz, és az ő szava, cselekedete lesz az útmutató. Sőt, mit mond Pál? Elküldte fiának lelkét, aki a mi szívünkbe ezt kiáltja, Abbá, atyám. Tehát megkapjuk azt a nagyszerű lehetőséget, hogy Isten gyermekei lehetünk, és a gyermekek, akkor az Istennek azt mondhatom, hogy Abbá, atyám. Az Abbá az azt jelenti, hogy apucika, mint a kisgyermek, ilyen becéző formula, mint ahogy a kisgyermek oda megy az apjához, apucikám. Apucikám, figyelj rám! Apucikám, olyan jó veled lenni, jó beülni az öletbe, jó hallani a szavadat. Hát így mehetünk oda, Abbá, atyám. És ez nagyszerű dolog, mert azt mutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Bármikor nehéz az élet, jusson eszemben, Isten gyermeke vagyok, és Isten atyámnak szólíthatom. Ha menjek oda és mondjam el, atyám, apám, apukám, nézd, itt megszorultam, itt nem tudom, hogy kell csinálni, de gyere segíts, mutasd az utat, adj erőt, légy velem, és mindjárt jobb. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Hát milyen nagyszerű ígéret. Lehetőség, már nem szolga vagyok, örökös. Úgy élhetek, hogy Isten országában minden a rendelkezésemre áll. Oda mehetek az apámhoz, és azt mondhatom, itt vagyok. És ő nem fogja azt mondani, hogy most ne zavarj, mert nem érek rá. Most éppen dolgozom, most éppen valakivel tárgyalok, most valakit éppen meg kell feddeni. Na azt mondja, jöjj! Igen, mint gyermek, mint örökös, jöhetek. Mi az örökség? Jézus által az el nem múló élet. A múlhatatlan élet. Az üdvösség. Az új ég és új föld. Ott lehetek az én megváltómmal örökre és dicsőíthetem. Imádkozzunk. Urunk, belerendül a lelkünk mindabba, amit igédben kijelentesz. Szinte föl se tudjuk ennek mélységeit igazán dolgozni. Olyan nagyszerű üzeneteket mondasz, hogy szinte csodálkozunk, Talán még a kétkedés is ott van bennünk, hogy tényleg ez rám vonatkozik, hogy én fiú lehetek a te fiad hitáltal, Krisztusért. És hogy minden az enyém, és úgy élhetek itt, mint Isten gyermeke, és nem szolga, és nem kell félnem sem az elemektől, sem a megélhetéstől, sem a mindennapok gondjaitól. Enyém a megoldás Krisztusban, hogy győzhetek. És mennyire olyan hihetetlenül hangzik Úr Jézus Krisztus, hogy az a töménytelen adósságot, amit felhalmozunk Istennel, ami atyánkkal szemben, azt a sok-sok bűnt, azt te kifizetted. Olyan hihetetlenül hangzik, hogy képes voltál értem, értünk saját életedet odaadni a Golgotán, hogy megszabaduljunk a gonosz és a sátán a bűn hatalma alól. Ó, Uram, nyisd fel a szemünket, hogy lássuk meg, hogy szabadok vagyunk, már nem szolgák, hanem fiak, már ki lehet jönni a gonosznak a börtönéből, és a te országodnak friss levegőjét szívhatjuk, és a te országod rendje szerint élhetünk, ott biztonságban lehetünk. Hogy tudjunk így, Uram, rácsodálkozni a te szeretetedre, kegyelmedre, irgalmadra, és formálj minket úgy, hogy mint gyermek tudjunk engedelmeskedni neked. Örömmel tegyük azt, amit mondasz, mert tudjuk, hogy minden a miénk. Hogy a magunkéban dolgozunk, hogy a magunkéban élhetünk, hogy a magunkét munkálhatjuk. És így dicsőítsd meg neved általunk. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, könyörgünk mindazokért, akik még nem ismernek téged, akik még nem fogadtak be téged. Uram, vonzd őket magadhoz, és nyisd meg a szívüket, és add, hogy örömmel táruljon az a szív, nyíljon meg az ajtó, és köszönjük, hogy te akkor bejössz, hogy megtisztítasz, újjáteszel, eléd visszük az egyedül élőket, eléd visszük, Uram, mindazokat, akiknek kétségeik, félelmeik vannak, könyörgünk a családokért, gyermekekért, ezért az egész világért, egyházunkért, népünkért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk itt a templomban hétközi istentiszteletet. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret utolsó, azaz 4. versét énekeljük, dicsértessél, Atya!
Háromsága.